Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyszeri nettó 200 ezer forintos jutalmat kapnak azok az állami alkalmazottak, akik részt vettek a szeptemberi Dunai árvíz elleni védekezésben. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az összeg azoknak jár, akik a terepi védekezésben a helyszínen közvetlenül részt vettek, valamint a terepi védekezést közvetlenül irányították. Az önkéntesek nem részesülnek az elismerésben. Megbüntetett több áramszolgáltatót az Energiahivatal, amiért késve válaszoltak a fogyasztói megkeresésekre. Az MVMD MÁZ, az Ópusztitáz és az Elműhálózati Kft. Összesen 56 millió forintnyi bírságot, az MVM Next figyelmeztetést kapott. Újabb 125 ezer diák kap laptopot decemberig. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy korszerű informatikai eszközökhöz juthatnak azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba. Már több mint 700 ezeren regisztráltak a Gondos Óra programra, közölte a miniszterelnök főtanácsadója videójában. Nyitrai Zsolt elmondta, mostanra minden harmadik 65 év feletti magyar gondos óra felhasználó, így az idősek élete és egészsége még nagyobb biztonságban van. Arra hívta fel a figyelmet, hogy akik jogosultak, de még nem regisztráltak az eszközért, tegyék meg. Hozzátette, a hozzátartozók a gondos óra mobil alkalmazását is letölthetik. 28 üzemeltető pályázna a vidéki e-töltőállomások létesítését támogató program 28 milliárd forintjára, írja az Infostart. Az Energiaügyi Minisztérium november 6-án induló pályázatával ösztönzi a hazai elektromos töltőhálózat bővítését. A támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járásokban. A veseelégtelenségben szenvedő betegek számára hozhat minőségi és élhetőbb életet az a szoftver, amelyet az Óbudai Egyetem, a Hunren Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint portugál és skót kutatók együttműködése révén fejlesztettek ki. A veseátültetést hozzáférhetőbbé tévő innováció forgalmazása, licencelése és alkalmazásának elterjesztése érdekében egy non-profit céget is alapítottak. A kutatócsoport vezetője Bíró Péter az Inforádióban elmondta, az új szoftverrel olyan vesebetegeknek próbálnak segíteni, akiknek a dialízis nem jelent hosszú távú megoldást. A CapSoft elnevezésű szoftver a legnagyobb segítséget abban nyújtja, hogy mindig az optimális megoldásra tesz javaslatot a több száz jelentkező beteg donorpár közül, így még több beteg kaphat vesét rövidebb időn belül, illetve az említett párosítások ideális minőségét is biztosítja. Véget ért a nemzetközi űrállomáson rekedt űrhajósok kálváriája. A négytagú misszió Florida partjainál csapódott a vízbe, és az egyik űrhajóst megfigyelés alatt tartják, de egyelőre nem tudni miért. A nemzetközi űrállomásról nemrég visszatért egyik amerikai űrhajós kórházba került, de a NASA eddig nem közölte, hogy milyen egészségügyi probléma miatt, csak annyit lehet tudni, hogy állapota stabil. A négytagú misszió Florida partjainál az óceánban landolt, miután közel 8 hónapig tartózkodott az orbitális laboratórium fedélzetén. A Földre visszatérve a SpaceX Dragon normál visszatérést és landolást hajtott végre, majd a személyzet és az űrhajó kiemelése is incidens nélkül zajlott, írja az Infostart. Híreink végén az időjárásról. A hajnali reggeli órákra többfelé párássá válik a levegő, emellett nagyobb területen rétegfelhőzet képződhet, ami fokozatosan terjeszkedik. A derült tájakon köd is képződhet, néhol szitálás előfordulhat. A délies szél északiasra fordul, amit csak az Észak-Dunántúlon kísérhet egy-egy élénk lökés. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul.
Thank you. Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kvasinger Jenő és Túri Sarolta. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. Adásunkban a titkos szolgálatok történetéről dr. Rajner M. János Széchenyi díjas történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják. A szerkesztő Klész Beáta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma Mezőkövesdet és Cserépfalut látogatjuk meg. Előzetesünkben az egy 56-os szabadságharcról szóló film kapcsán Dinnyési Jánost hallják.
Tirolnak van egy ilyen múltja, és ebből a szabadságharc múltból fakadhatott az, hogy abszolút befogadók voltak a magyarokkal. Ugye nagyon sok helyen táborokba laktak a menekültek, Tirolba családokhoz helyezték el őket már az első időben. És nagyon korán, nagyon komoly erők mozdultak meg, hogy a magyar gyerekek kapjanak egy méltó helyet. Most ez olyan méltóra sikerült, hogy ez az Innsbruck Villa negyedében található magyar ház, ma is sokak van kérdés vett föl egyáltalán, hogy tudtak ehhez hozzájutni, hiszen ez egy főúri villa. Akkor is nagy értékű volt, ma is nagy értékű, de ezt a tiroliak és a katolikus egyház, ezt el kell mondani, hogy a menekült gyerekek 80%-a egyébként katolikus vallású volt, főleg nyugat-dunántúli budapesti gyerekekről van szó, de erről készül statisztika, tehát ez tényszerű adat, hogy a oda menekült gyerekek 80%-a katolikus volt, és így az egyház vállalta magára a legnagyobb szerepet, mind a menekültek ellátásában, mind az oktatásban, és mind a további életük menedzselésében. Tehát úgymond ódákat lehetne zengeni, tehát én több történet is el tudnék mondani olyan papokról, akik szó szerint szinte az életüket adták a menekült gyerekekért.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Török Szent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg. Műsorunkban dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom Budapesti Főegyház megye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. Ezután Tanúságtétel című műsorunkban válogatást hallhatnak Seregély István érsek rádiójegyzeteiből. 23 óra 35 perckor Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb, éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
Háztetőkön vízhangzó, egyhangú kopogás. Az eső már nem szédít, elillant a varázs. Gyere, száradjunk meg kint, fekve a napon. Veled a világ, hú a szőnyeg, csupaliba bőr leszek egyből tőled. Napfény felénk égeti a vágy. Többé már nem megy le a nap. Az égból
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mai műsorunkban a titkos szolgálatok történetéről dr. Rajner M. János, Széchenyi díjas történésszel az MTA doktorával beszélget, a riporter Klisz Beáta.
Az 1956-os forradalom kapcsán a magyarországi titkosszolgálati szervek kialakulásáról beszélünk. Hazánkban, hogyha ez a szó elhangzik, hogy titkosszolgálati rendszerek, egyből a 45 utáni helyzet, a totalitárius diktatúra eszménye fordul meg nagyon sokak fejében. Persze a titkosszolgálati rendszer nem ide eredeztethető, hanem jóval korábbra. A titkosszolgálatok szerepe és egyáltalán a funkciója lenne az első kérdés, amelyet szeretném, hogyha megbeszélnénk. Alapvetően miért jönnek létre a titkosszolgálatok?
Azt gondolom, hogy a titkosszolgálati tevékenység az valószínűleg egyidős az emberi társadalommal. Ha van ellenség, és itt bármilyen ellenség, egy szomszéd törzs, egy szomszéd falu, egy szomszéd ország, egy szomszéd nagy király vagy kiskirály, ha van ellenség, akkor annak a terveit ki kell fürkészni. Információkat kell szerezni, hogy hogy állnak a dolgok a másik táborban, mert ez, ha egy összecsapásra kerül sor, ezek sorsdöntőek, életbevágóak. Szerintem ez a titkosszolgálati tevékenység bölcsője, a kémkedés. Az egyik fél kémeket küld a másik fél táborába. Ezért titkos, fedésben van, fedett, azt hiszik, hogy valaki más. Az a jelenség, hogy egy álmhatalom titkos eszközökkel figyeli a saját alattvalóit. Az azt hiszem, hogy eléggé modern jelenség. Tehát nem hiszem, hogy egy arhaikus, átlátható közösségben szükség lett volna a spicli, a besúgó, az informátor szerepére. Ez egy modern szerep. Annak is azt hiszem, hogy a késő modern tömegtársadalmakban jelenik ez meg, ahol már nem átláthatók a közösségek, ahol nem ismernek mindenkit, ezért nem világosak a mások szándékai. Az persze egyáltalán nem véletlen, hogyha mondjuk Magyarországon ez a szó elhangzik, mint ahogy az előbb mondta nagyon helyesen, akkor rögtön valamiféle totalitárius rendszer jelenik meg a befogadó képernyőjén. Tehát ez az az időszak, vagy ez az a uralmi forma, ez az értelmezési keret, amelynek szerves része a társadalom titkos eszközökkel történő ellenőrzése, a besúgók hada, és hát az ezzel együtt járó tevékenység, a konkrét leleplezések, perek, a politikai vélemény megtorlása az egyik oldalon, a másik pedig hát a társadalom morális állapotának a destabilizálódása, megromlása, a közmorál megromlása a másik oldalon. Magyarországon is a titkosszolgálati tevékenység valószínűleg hasonló pályát írt le. Én azért a 20. századi történelemmel foglalkozom, de mondjuk már a két világháború közötti rendszer, amelyik egyáltalán nem volt totalitárius, az egy ugyan részben autoritár rendszer volt, de alapjában véve egy csomó demokratikus intézmény működött. Az is működtetett titkos szolgálatot, mert úgy érezte, hogy azt a társadalmi rendet, amelyet fenntartani igyekezett, azt fenyegetik. Mégpedig belül fenyegetik. Összeesküvők, vagy szélső baloldali konspirátorok, az illegális kommunisták, vagy szélső jobboldali konspirátorok, az illegális, féllegális vagy legális szélső jobboldali mozgalmak, a nyilas keresztesek, hungaristák, kaszás keresztesek, a német nácizmus különböző másolói, és így tovább. Ezekbe tehát igyekezett behatolni. Egyébként azt mondják, akik ehhez jobban értenek, mint én, hogy ezt a két világháború közötti magyar rendőrség, mert ez akkor a rendőrségnek egy ügyosztályához tartozott, ezt igen magas színvonalon művelte. Az illegális kommunista párt története tele van olyan esetekkel, hogy a párt vezetésében helyet foglaló emberekkel, tehát akik ott ülnek négyen, öten is eldöntik, hogy ez a kicsike párt mit fog csinálni, abból egy vagy kettő egyben a magyar rendőrség informátora volt. Volt, hogy lebuktak ezek az emberek, volt, hogy csak károkat okoztak, mert lebuktatták. el is így tovább. Az igazi kiteljesedése ennek a fajta titkosszolgálati tevékenységnek kétségtelenül a II. Világháború utáni időszak. Ez volt az egyik első olyan állami intézmény, ami megszerveződött a 44-45-ös totális összeomlás után. Tehát amikor fölállt az ideiglenes kormány Debrecenben, még Budapesten harcok folytak 44. december végén, az egyik első dolog az volt, hogy életre hívtak rendőrséget, hát ez ugye szükséges, a rendet fenn kell tartani, és rögtön megkezdődött a rendőrségen belül az úgynevezett politikai rendészeti osztály megszervezése, amely aztán az 1940-es évek során hát nagyon gyakran változott, először politikai rendészeti osztálynak, aztán a rendőrség államvédelmi osztályának, aztán a belügyminisztérium államvédelmi osztályának, majd államvédelmi hatóságának. Hívták végül 1950. január 1-től majdnem 3 éven keresztül, sőt, 3,5 éven keresztül, 53. júniusáig ez egy önálló főhatóság volt, kvázi államvédelmi minisztérium, akkor úgy hívták, hogy az államvédelmi hatóság. Innentől kezdve 53 nyarán integrálták a belügyminisztériumba, és egészen a rendszerváltásig a belügyminisztérium előbb egyik főosztálya, majd főcsoport főnöksége volt. Nem érdemes ezeket most személyen rövid idő alatt felsorolni. Így működött, míg 1990 után aztán egy elkülönült intézményrendszer lett. Ismét elválasztották a belügyminisztériumtól titkosszolgálatokat. Ma a demokrácia körülményei között is fenntart minden állam az egész világon. Nyilvánvalóan elsősorban a vélelmezett külső, hát nem is ellenségtől, hanem különböző külső fenyegetésektől védi az államrendjét titkos eszközökkel. Ilyen külső fenyegetések ma a korunkban nem annyira más államok, hanem terroristák, különböző összeesküvő vagy fantaszta tervezgető csoportok, ami már a politikai és a köznapi pszichiátriai paranoia határát súrolja. Tehát változik ez a tevékenység, természetesen nem olyan intenzív, civil kontroll alatt áll. általában tárca nélküli miniszter vagy nagyon magas rangú köztisztviselő áll az élén, az eszközök bevetésére bíróság adhat engedélyt is itt tovább. Az a korszak, amiről hát elhíresült, vagy amitől hírhetté vált ez a titkosszolgálati tevékenység, ez Magyarországon a szovjet típusú rendszer korszaka, amiben talán a titkosszolgálat története attól tér el, hogy már a kezdettől, még az átmeneti korszakban is, az első pillanattól kezdve nagyon jól megszervezett volt, viszonylag jól ellátott emberrel és anyaggal, és kezdettől az első szent pillanattól kezdve kommunista irányítása alatt állt. Akkor is, amikor a kormány koalíciós volt, amikor az intézmények koalíciósok voltak, amikor mondjuk a mozi engedélyeket elosztották a pártok között, ez egy kommunista sziget volt, és ugyan voltak ilyen díszkisgazdák és díszszociáldemokraták az államvédelem vezetésében, ezeknek azonban az égvilágon semmi rálátásuk nem volt, hogy ott mi folyik. Mert ennek az intézménynek az első pillanattól kezdve az volt a célkitűzése, hogy titkosszolgálati eszközökkel visszaszorítsa a kommunista párt ellenségeit, és mindenkit ellenségnek tekintettek, aki részt vett a politikában, még a koalíciós partnereket is. Másodszor elősegítse ugyanezekkel az eszközökkel a kommunista párt egyeduralmának kialakítása, tehát a kommunista hatalom átvételt. Amikor ez bekövetkezett a 40-es évek harmadik harmadában, akkor új funkció lépett fel, ezt a feladatot befejezték, kipipálva. Innentől kezdve a titkosszolgálat egyik fő tevékenysége az úgynevezett belső ellenség leleplezése volt. Belső ellenség most az 50-es évek legelején, hogy már nem működtek pártok, hát elsősorban azok a maradék társadalmi szervezetek voltak, amelyeket nem sikerült kommunista uralom alá hajtani. Ilyenek voltak az egyházak például. De ilyen volt gyakorlatilag minden olyan nem felülről kezdeményezett, vagy ha tetszik, civil szerveződés, amelyik nem állt közvetlenül a kommunista párt folyása alatt, illetve ellenségnek tekinthetett ez a szervezet gyakorlatilag bárkit, bárkit bármilyen indokkal. Feladata volt továbbá a társadalom állandó ellenőrzése. A társadalmi hangulatról egy diktatórikus rendszerben nincs visszacsatolás. Nincsenek választások, nem szabad a sajtó, nincs nyilvánosság. Ezért a hatalom nem nagyon tudja, mit gondolnak az emberek. És ez szorongással tölti el. Ezért gondoskodnia kell olyan csatornákról, ahol úgy gondolja, hogy az információk azért eljutnak. Az egyik ilyen a titkosszolgálat. Minden fedett hálózati személynek, ügynöknek, köznapi szóval, feladata volt a konkrét feladatokon túlmenően általában, hogy hangulatjelentéseket írjon. Hangulatjelentéseket egyébként más intézmények is keletkeztettek, a pártszervezetek, a szakszervezetek, még a elemi közigazgatási egységek, akiket akkor tanácsoknak neveztek, még ezeknek is voltak hangulatjelentéseik, amiket aztán fölküldtek, és ezek így egy fölülről, vagy alulról fölfelé áramlásban jutottak el a hatalom csúcsaira, megfelelő emberekhez, akik ennek alapján próbáltak erről képet alkotni. De ez is egy titkosszolgálati feladat, vagy titkosszolgálati feladat is volt. Na most Magyarországon azért a szovjet típusú rendszer első időszakában nem annyira ez a bizonyos hangulatjelentő és szondázó és kontrollfunkció volt előtérben, hanem offenzív feladatok. Állandó ellenségkeresés és állandó leszámolás az ellenséggel. Hát ugye ez egy tömegterror időszaka, amit sok tízezer embert érintett, több száz embert kivégeztek. Ugyanez a feladat érvényesült még egy második szakaszban, az 1956-os forradalom után, akkor már némiképpen racionalizáltan. Tehát 56 után elsősorban azokat keresték, akik először is részt vettek a forradalomban, másodszor arra mutattak jelek, hogy nem adták föl a forradalom eszméit, vagy a forradalom egyik vagy másik célkitűzését. A titkos szolgálat a kádári leszámolás egyik nagyon fontos intézménye, kereke és csavarja le. Amikor a helyzet némiképpen lenyugodott a 60-as évek elején, és ez a bosszú hadjárat elcsitult, akkor a magyar titkos szolgálatok fő funkciója az úgynevezett prevenció, a megelőzés lett. Most már nem kellett keresni feltétlenül és szakmányban ellenséget. elegendő volt beépülni azokra a kritikusnak tartott társadalmi pontokra, ahol gyanítani lehetett, hogy ilyesmikre sor kerül. Ilyenek voltak például, hát ugye kézenfekvő az értelmiségi intézmények, felső oktatás, ilyesmik, de mondjuk ilyeneknek tartották a sportegyesületeket, vagy főleg a kezdeti időszakban, amikor szervezték őket, a termelőszövetkezeteket, ugye elég sok ember kellett ehhez, mert elég sok termelőszövetkezet volt, és így tovább. De nem várta azt el már a kádári vezetés a 60-as évek elejétől a titkosszolgálattól, hogy feltétlenül szállítson ellenségeket. Elegendő volt, hogyha elejét veszi mindenféle szervezkedésnek, vagy általában a rendszerellenes hangulatoknak, és ez egy határozott arculat és orientációváltást jelentett. Hát az arculatváltást azt idézőjelbe kell mondani, mert ugye ez az a intézmény, még nincsen arculata, hiszen mélyen eltitkolják a társadalom előtt. Ugyanakkor mindenki tudja, hogy ilyenek vannak. Az, hogy spiclik vannak köztünk, az egy közhely volt. Én ebben a korszakban nőttem fel, a Kádár korszakban, és ezzel mindenki számolt. A legtöbb esetben nem lehetett tudni, és ezt nem lehet mondani, hogy ez a dolog annyira jelen lett volna az emberek gondolkodásában, hogy ettől különösen elfojtottá vált volna a hangulat. Ez nem igaz. De azt lehetett tudni, hogy vannak, és aztán 90 után, vagy még inkább a 2000-es években, amikor ennek a szervezetnek a maradék iratai hozzáférhetővé váltak, ez be is igazolódott. Tényleg ott voltak mindenütt. Nagyon jól emlékszem arra, amikor egész mást kutattam, és egyszer csak tényleg teljesen véletlen egy névazonosság miatt kézbe kaptam egy úgynevezett nyilvántartó kartont, egy ügynök nyilvántartó kartonját, és nem is hittem el, amikor láttam ott a nevet, a születési évet, meg a színtér, hogy hol működik, hogy ez egy egyetemista csoportársa. Hogy te jó Isten, én nem voltunk jóba, de az például az első évben elég sokszor együtt volt ez az egyetemi csoport, aztán ezek ezer felé mentek, ahogy ez szokott lenni, és ez az ember, hogy ennek ez volt a feladata, és hogy hát ki a franc gondolta, egy olyan rendes, csendes, olyan semmi különös, jó srác. Épp, hogy csak nem focizott velünk, mert azt nem szeretett focizni. Tehát ez egy jelenvaló dolog volt, és hát akkor is mindenki tudta, hogy hát igen, persze lehetnek ilyenek, de hát teljesen szabadon beszélgettünk. A történetnek talán a fő vonalai ezek. Thank you.
több összetevős lehet az, hogy kik voltak a tagjai. Mennyire saját akaratukból lettek tagjai ezeknek a titkosszolgálati rendszereknek, mennyire kényszerítették bele őket?
A szerveződés időszakában, ahogy verbúválták különböző néven működött államvédelmi szerveknek a munkatársait, a jelentkezés önkéntes volt. És egy teljes tabula rázával járt együtt, mert nagyon-nagyon kicsi volt azoknak a száma, akiket a Horthy idők titkos rendőrségeiből átvettek. Ahhoz igen-igen jó és nélkülözhetetlen szakembernek kellett lenni. Ilyenek voltak rejtjelfejtők, vagy egyes titkosszolgálati technikák szakértői, katonai hírszerzők, akiknek nagy rálátásuk volt mondjuk ilyen nemzetközi katonapolitikai ügyekben. De ennek nagyon kicsi volt a szám. Hát kikből verbúválódott az államvédelem? Elsősorban elkötelezett, mondhatni, vakbúzgó kommunistákból, és ők az akkori helyzetben a társadalom minden spektrumában megtalálhatók voltak. Nem igazak azok az állítások, vagy legalábbis szerintem semmilyen releváns és megalapozott kutatás nem támasztja alá, hogy például a holokausztot túlélt zsidóság dominálta volna az államvédelmi szerveket. Lehet, hogy nagyon sokan voltak benne, de ez csak részben függött össze mondjuk a revansvágyjal. A revansvágy egy ilyen súlyos sérelem és életveszélyes helyzetek sorozata után egyébként egyáltalán nem értetetlen. Úgyhogy ez biztosan szerepet játszott. A politikai rendőrséget a városokban és mihelyest Budapest felszabadult, Budapesten szervezték. Ez is abba az irányba hatott, a vidéki zsidóságot elpusztították, a budapesti zsidóság egy jelentős része azonban túlélte a vészkorszakot. Nagyon sokan közülük a radikális ideológia irányában kerestek kiutat ebből a katasztrofális identitásválságból, és kommunisták lettek. Itt az alapvető szervező elv az a párthűség volt, és ez háttérbe szorított minden mást. Ez volt az alapvető, nem kellett hozzá sem különösebb szaktudás, sem különösebb érzék, ezt nem is lehetett vizsgálni. Ott a zéróról fel kellett építeni egy szervezetet, és azzal gazdálkodtak, aki jelentkezett. Később, amikor az államvédelem mind több és több feladatot vett át, például az államvédelemhez tartozott szervezetileg a határőrizet, és hozzájuk tartozott aztán nem sokára az úgynevezett belső karhatalom, ami egy belső rendfenntartó, de legális, látható, egyenruhába öltöztetett fegyveres testület volt, tehát aki nem közlekedési rendőr, és nem járőrözik, hanem ez tulajdonképpen a belső rend rendkívüli esetekben való fenntartására szolgált. Na ide a határőrségbe és a karhatalomba, ide már nem önként jelentkeztek, ide besoroztak embereket a kötelező katonai szolgálatára, ami az 50-es évek elején 3 év volt, nagyon hosszú idő. Vagy a honvédséghez került az illető, vagy a határőrséghez, ezeket a zöld paroliuk miatt zöld AVH-soknak hívtak, vagy az úgynevezett kék AVH-hoz. A kék AVH volt ez a bizonyos belső karhatalom. A zöld és a kék AVH közül a kék AVH az a gyűlölet célpontja volt, mert ugyan egy kicsit pontatlanul, de azonosították őket az AVH fő tevékenységével, amit egyébként nem egyenruhások végeztek, hanem civilbe öltözött nyomozók és egy nagyon széles informátori hálózat. Az államvédelem központi állománya, tehát a tiszti, a hivatásos, a profi állomány, az egyébként nem volt olyan nagyon nagy létszámú. Az a 53-ban, amikor utána legtöbben voltak, nagyjából 6000 voltak összesen. Ez egy közepes állami nagyüzemmunkás létszáma. Ennél sokkal nagyobb üzemek voltak a Csepel vas és fémművekben, amelyet akkor Rákosi Mátyás vas és fémműveknek hívtak, 40000 ember dolgozott. A 6000-es, ez nem is egy komoly izmos vállalat. Nagyjából ennyi volt a Kádár korszakban is, 5-6000 között. A határőrség, illetve a belső karhatalom létszáma az 10000-es nagyságrendű volt, de ezek sorozott emberek voltak, csak a tiszti karuk volt, meg a tiszthelyettesi karuk volt hivatásos. Tehát ez a verbúváció időszaka. Az, aki önként jelentkezett, és az, akit egy pártszervezet, a helyi pártszervezete ajánlott. A helyi pártszervezet számára az, hogy valakit a politikai rendőrségbe ajánlanak, az kb. Egyenlő volt azzal, hogy kitüntetik az illetőt. Őt egy komoly feladatra rendeli a párt, és a többen így is viszonyultak hozzá. De most ezt persze sokáig nem lehetett fenntartani, úgyhogy a 40-es évek végén kiépültek a sajátos ávós képzési formák, aminek a tengelyében az úgynevezett Dzerzsinszki tiszti, rendőrtiszti iskola állt. Ugye Félix Dzerzsinszki volt az első szovjet államvédelmi szerv, az úgynevezett Összoroszországi Rendkívüli Bizottság, ugye Vse Rasszijski Csrezvicsajni Kamitjét, Cseka, ő volt a elnöke, a vezetője. Tehát ez a KGB elődje, legkorábbi elődje volt.
GPU?
Utána lett GPU, OGPU, NKVD, MVD, stb. Tehát Dzerzsinszki volt az alapító atya. A Dzerzsinszki tiszti iskola, hát és akkor itt képezték az ávosokat. 1956 után pedig ezt az egész dolgot, mint állambiztonsági tanszék beolvasztották a rendőrtiszti főiskolába, és hát ugye ott képezték a tiszteket, illetve a tisztek krémjét, akik már ezt elvégezték, és megfelelő előmenetet tanúsítottak, azt kiküldték a Szovjetunió állambiztonsági főiskolájára, ahol különböző képzési formák voltak, 6 hónaptól 2-3 évig is lehetett ott tanulni, és hát aki visszatért, az már igen magasan kvalifikált kém, hírszerző, elhárító, vagy belső reakció elhárító volt.
Ahogy így említő, hogy különböző képzésekben vettek részt akár itthon, akár Szovjetunióban, nyilvánvalóan kikerülhetetlen, hogy megemlítsük, hogy természetesen mindenki hírhet kínzási eszközeiket hallotta. Most a kérdés az, hogy ezeken a képzéseken, és egyáltalán ez mennyire volt elvárás, hogy adott rendszerellenest, akit ugye bevittek akár az Andrássy 60-ba, akár ugye, jól tudom, a Belgrád rakparton volt a másik ilyen központjuk?
Hát több központjuk is volt.
Azokkal a fajta különös kegyetlenségekkel gyötörjék, amelyeket hallunk. Tehát itt a kifárasztás, a gúzsba kötés, tehát olyan sokféle mindent hallunk. Egyetlen ez elvárás volt, hogy így kell ezekkel az elítéltekkel bánni?
Hát a kezdeti időszakban, a 1945-öt követően ez elvárás volt. Fizikai eszközöket, vagy kínzást, ugye, ami ugyancsak egyidős az emberiséggel, azt a legtöbb modern rendőrség alkalmazott. A Hortikor rendőrsége is alkalmazott kínvallatási módszereket és fizikai eszközöket gyanúsítottak megtörésére. Tehát itt egy bizonyos kontinuum. A dolognak egy különös töltetet adott, hogy ugye az államvédelmi szervek, a PRO és későbbi nevein végezték a háborús és népellenes bűnösök összeszedését és felderítését is, ott, ahol aztán hát majdnem a konkrét fizikai elégtétel szerzésre is volt lehetőség. Az extrém kínzási módszerek azonban elsősorban a 40-es évek utolsó harmadában és az 50-es évek elején voltak. Amennyire én tudom, a képzésnek ilyen része nem volt. Az első verő brigádot az államvédelmi hatóságon azt úgy állították föl, hogy az államvédelmi hatóság orvosai, tehát pillanatra azért megyünk levegőt, tartottak kiképzést arról, hogy mit bír el az emberi szervezet különböző verések, talpalások és egyéb fizikai kínzások, mondjuk az alvás megvonás, vagy a sarokba állítás, ugye nem lehet leülni, vagy lefeküdni, pláne nyomán. Tehát ezt orvosok végezték, idegorvosok bevonásával is.
Az is igaz esetleg, amit szintén hallhatunk, olvastunk, hogy különböző tudatmódosító halucinogén anyagokat is adtak, amelyel mondjuk elérték azt, hogy bevallják azt, amit maximum erős, hosszas kínzás után vallottak volna be, vagy ez mennyire legenda vagy igazság?
Hát a probléma az, hogy az államvédelmi hatóság belső iratainak a legnagyobb része elpusztult, és egy paradox módon ilyen vonatkozásokban nem is az írásbeliségről volt híres. Tehát ennek nincsen okiratszerű nyoma, de annyi egybevágó visszaemlékezés számol be erről Mincenti Víborostól egész hétköznapi emberekig, hogy azt kell mondani, hogy ebbe biztos, hogy van valami, tehát egy nyilván kísérleteztek különböző tudatmódosító szerekkel, amiknek nem hiszem, hogy a korabeli gyógyszergyártás és gyógyszerkutatás az olyan szinten állt, szerintem ma sem áll olyan szinten, hogy bevesz egy pirulát, és akkor azt mondja, amit kell, hanem nyilván a megtörés, a különböző mentális és fizikai tényezők kombinációja révén egy ilyen esendő állapot jön létre, és hogy erre rásegítettek gyógyszerekkel, ez szerintem biztosan így történt. Ez nem hiszem, hogy nagyon széles körben alkalmazott gyakorlat volt, mint hogy az extrém kínzás sem volt. Tehát viszonylag, ez rémes mondani, viszonylag kevés ember halt meg vizsgálat közben. Ez a kevés, ez szerintem 100 alatt. Viszonylag nagyon sok embernek, több tízezer embernek lehetett élménye a hatóságon elszenvedett fizikai erőszak. Ami nem azt jelentette, hogy halálra kínozzák, hanem hát mondjuk fölpofozzák, alvás megvonás, élelmi megvonás, rúgdosás, stb. Vannak egészen extrém legendás dolgok, amelyeknek szerintem nincsen alapja. Ilyen az a híres történet, hogy szintén a Duna partján, a Jászai Marit téren álló egykori pártközpont, az ugye az 50-es évek elején belügyminisztériumnak épült, sőt az lett ugye az államvédelmi hatóság a székháza. Az egyik ilyen nagyon széles körbe elterjedt legenda szerint ennek az épületnek a legalsó pincéjében ott volt egy kád, ahová azt megtöltötték sósabbal, és akit el akartak tüntetni, azt oda beledobták, majd pedig az egész savat és a maradványokat a rövid úton a Dunába továbbították, hát ezek marhaságok természetesen. Ezek csak azt mutatják, hogy az emberek minden további nélkül mindent el tudtak képzelni erről az intézményről, és ez azért nagyon figyelemre méltó. Tehát azt gondolták, hogy ezek képesek erre is, sőt, biztos ezt csinálják. Hát ezt azért nem csinálták, de amikről a túlélők beszámolnak, az így is teljesen elképesztő. Tehát valóban voltak erre specializálódott egységek, akik hát válogatott, és mint mondtam, orvosilag megtervezett kínzásokban részesítették a kiemelt vádottakat. Thank you. 56 után a közhiedelme ellentétben szintén alkalmaztak fizikai kényszert, főképpen vidéken. Budapesten nem annyira, és mondjuk akkor a kiemelt politikai vádlottakat, azokat nem kínozták. De például Nagy Imrét, akit ugye fogságban tartottak majd 2 évig, Nagy Imre és a társai nem számoltak be semmiféle fizikai kínzásról, sőt, tudatmódosító szerekről sem. Ez aztán a 60-as évek elején úgy tudjuk, ezt azért még mindig nagyon keveset, vagy nem eleget tudunk erről az intézményről, hogy ez megszűnt, és az államvédelemmel kapcsolatos paradigmaváltás az együtt járt azzal, hogy a fizikai erőszak, a kínvallatás az visszaszorult, vagy talán teljesen meg is szűnt. Azt nem tudom, hogy teljesen megszűnt-e, ez minden rendőrség problémája, minden rendőr mellé nem lehet civil kontrollőrt állítani, és ma is előfordulnak ilyen erőszakos esetek, tehát valószínűleg ez sem tűnt el, de biztos, hogy kevésbé volt jellemző a 60-as évek elejétől a rendszerváltásig, hogy kínoztak, vagy vertek volna gyanúsítottakat, vagy foglyokat.
A híres hírhet Ávónak, AVH-nak mi okozta a vesztét? Természetesen a rendszer és több összetevős problémáról beszéltünk, de végül is az a fajta titkosszolgálati rendszer megszűnt, vagy egyáltalán csak más néven folytatódott?
Október 28-án jelentette be Nagy Imre, hogy az államvédelmi hatóságot feloszlatják. A rendelkezésre álló rövid időben, ugye pár napja volt hátra a forradalomnak, ezt nem lehetett megtenni, viszont az államvédelmi legénység az szétspriccelt, eltűnt. Vagy illegalitásba vonult, vagy átmenekült egyenesen a szovjet csapatokhoz, vagy igyekezett más módon terepszínűvé válni, és beleolvadni, eltűnni. De a forradalom leverése után végül is nagyon gyorsan újjászervezték, és hát többé nem hívták államvédelmi hatóságnak, hanem úgy hívták az első időben, hogy a belügyminisztérium politikai nyomozó főosztálya. Ez a politikai nyomozó főosztály azonban nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve ugyanaz volt, mint 56. október 23-a előtt a belügyminisztérium államvédelmi szervei, akit akkor se hívtak külön államvédelmi hatóságnak, hanem római 1-es, 2-es, 9-ig főosztálynak hívták, csak külön egyenruhája volt, és külön rendfokozatok voltak. Ezt megszüntették, nem volt többet külön egyenruha, az állambiztonságban rendőrtisztek dolgoztak, úgy hívták őket, hogy nem államvédelmi százados, hanem rendőrnyomozó százados, de ettől eltekintve minden ugyanúgy folytatódott tovább, a belügyminisztérium kebelén belül, elkülönülve, szigorúan, nagyjából ugyanolyan szervezetben, és később aztán főcsoportfőnökségnek hívták, ez teljesen mindegy, ez ugyanaz az intézmény volt. Tény, hogy néhány olyan embert, akik különösen exponálták magukat, olyan kommunisták elleni vizsgálatokban, akiket később rehabilitáltak, ez nagyon nem mindegy. Ezeket az embereket eltávolították, de ez egy nagyon bársonyos tisztogatás volt, mert akit eltávolítottak, az mondjuk elment a tévébe szerkesztőnek, és ez egy nagyon trendi állás volt a 60-as évek elején, ilyen fölfelé ívelő dolog, vagy elment, ahogy ők fogalmazták, hogy le kellett menni kultúrába. Elmentek ide-oda, vagy személyzeti vezetőnek, nagyüzemekhez, és így tovább, és így tovább, tehát börtönbe amiatt, amit az Ávón csináltak, összesen 4-5 ember került, ezek még 56 előtti ügyek, akkor gyorsan elítélték őket, de Farkas Mihályt, aki felügyelte ezt az ágazatot, a fiát, Farkas Vladimírt, akit megtettek bűnbaknak, mert különben egy volt a tucatnyi hasonló szőrű főtiszt közül, meg még egy néhány embert, ezeket az első amnestiával, az első lehetséges alkalommal szabadon bocsátották, és hát Péter Gábort is, az államvédelmi hatóság fejét, és beilleszkedtek a polgári életbe, többet tényleg nem volt semmi politikai befolyásuk, nem vették őket vissza a pártba, ez biztos fájt nekik, de alapjában véve a Kádár korszak középosztályának szintjén érdegéltek, hosszú kort megértek, sokan közülük egészen a rendszerváltásig. Volt, aki elmondta a történetét, bocsánatot kért, ez megint Farkas Vladimír volt, kivétel számba megy, ezt mások rajta kívül nem tették meg, sokkal jellemzőbb, hogy össze-vissza hazudoztak, de a legjellemzőbb az, hogy eltűntek, és hát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ez a szervezet, ez szépen teljesen folyamatosan működött egészen a rendszerváltásig, sőt a rendszerváltás alatt, és jó néhány kádere átkerült az új, a demokratikus Magyarország titkos szolgálatába, aminek már nem volt külön részlege az úgynevezett belső reakció figyelésére, de hát el lehetett őket helyezni itt-ott-amott. Nem nagyon lehet tudni, hogy mi történt ennek az állambiztonsági szervezetnek a hálózatával, hogy hogyan váltak el az ügynököktől, kaptak-e újabb feladatokat, mi lett a vagyonával, mert volt vagyona is, nagyon sok titkos lakás, amit találkozásokra, különböző szervezési célokra használtak. Voltak gazdasági érdekeltségei, elsősorban fegyverügy, szállítás, szerelés, termelés, stb. Stb. Ennek a történetnek azért nagyon-nagyon sok olyan vonása van, ami még ma sem eléggé ismert, és számos olyan fejezete van, ami még megírásra vár, mert egyáltalán nem tudunk róla semmit.
Szökünk el a régi úton, valahol tűnjünk el délen. Nekünk mindegy, hogy Párizs, Texas, hogyha csak túlélni kéne. Énekeld el a Love Me Tender-t, mielőtt a rendőr rád lő. Hiába hajtasz akárhová, lemegy, én felkelek majd, lelépek a nagy sötétbe. Ne kérdezd, hol lesz majd az útnak vége, hol hal meg a rock and roll végleg. Énekeld el a Love Me Tender-t, mielőtt a rendőr rád lő. Hiába hajtasz
mai műsorunkban a titkosszolgálatok történetéről dr. Rajnerem János, Széchenyi díjas történésszel, az MTA doktorával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Thank you. sötét oldalán, és új bolygót talál a fáradt csillagász. Újra húrhoz ér a régen hallgató zenész, egy utolsó dalba kezd, ami hamar véget ér volna. Eljön majd a nap, hogy a megfáradt halász az égre dobja fel a remény horgonyát, a fegyvert leteszik az éhes katonák, és megértik sokan a költő bánatát. És eljön majd a nap, a föld lassan megáll, és nem viszi tovább sok szajos utasát. A hegyre futok fel, én